Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy itt állhatunk és dicsérhetünk téged, és mindig jó ezt tenni. Reggel is, délben is, este is, a nap bármely szakában. Segíts, Urunk, hogy tudjuk ezt tenni, meglátjuk, meglátni a te tetteidet, cselekedeteidet, nagyságodat, fennségedet, és tudnánk téged dicsőíteni, magasztalni. Bocsáss meg, amikor annyi minden elvonja mi figyelmünket rólad, amikor nem veszük észre hatalmadat, erődet, tetteidet, és nem zengeded a mi szívünk dicséretette neked. Segíts, Urunk, nekünk észrevenni, tapasztalni téged, meglátni mindazt a jót, amit asszam életünkben, hogy magasztalva imádjunk téged. Mert ha téged magasztalunk és téged dicsőítünk, akkor boldoggá lesz a mi szívünk is. Egészen más érzület hatja át a mi életünket, amikor egyre jobban emeljük a te nevedet, megalázva magunkat, téged magasztalunk. Urunk, jó téged dicsérni, mert te méltó vagy arra, hogy dicsérjünk. Bocsáss meg, ha talán magunkat dicsérgetjük, öndicsőítésben vagyunk. Bocsáss meg, amikor talán másokat is túl dicsérünk. Segíts, Urunk, hogy téged tudjunk magasztalni. A te igédért, szabadért is, amelyet most is akarsz nekünk adni ebben az órában, amely oly sokat jelenthet a mi számunkra. Add, Urunk, hogy magunkhoz tudjuk fogadni, és tudjunk ezért téged magasztalni. Amen. Péter beszéde könyve 16. fejezet első két versét és a 9. versét olvasom. Példa beszéde könyve, 16. fejezet, első, második és 9. versét hallgassuk meg fennállva. Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. 9. vers. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Nem olyan régen olvastam el a Példa beszédek könyvét, ez egy nagyszerű könyv, mely foglalkozik a mindennapi életünkkel, kapcsolatainkkal, döntéseinkkel, és nem egy tudást akart nekünk adni, hanem bölcsességre akar tanítani, hogy ezáltal Isten félő életet tudjunk élni. Isten tudjuk követni. Megtanít bennünket a bölcs életre. Dávid azt írja, te tanítasz engem az életösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Isten ezt tudja számunkra adni, hogy megtanít bennünket. És aki olvassa ezeket a kis rövid, olyan közmondásszerű mondatokat, olyan belősek, olyan tömörek ezek a példabeszédek könyvében, azok megláthatják azt, hogy az életben tényleg úgy van, ahogyan le van itt írva ezekben a mondásokban. És hát példabeszédek könyvében a legtöbb mondás Salamon királynak a mondásai, ő 3000 példabeszédet is írt, és ebből találunk itt bőven, de nem mindegyiket ő írta ebben a könyvben, vannak más szerzők is mondhatnánk, hát Isten a szerző, de más emberek, akik leírták, és belekerült a példabeszédek könyvébe az ő mondásaik is. Hát nem foglalkozunk ugye 3000 mondással, mert akkor sokáig itt lennénk, hanem csak 3-mal foglalkozzunk, ami itt föl lett olvasva. És mind a háromban megtalálhatunk egy közös pontot. Mind a háromban van egy nagyon, de nagyon kis, rövid, kis szavacska, amely megtalálható. Ezt pedig sokszor olvashatjuk a példabeszédek mondásaiban, hogy elolvassuk a példabeszédek első felét, és aztán mindig ott utána azt következik sokszor, hogy de. És aztán olvassuk tovább a második felét. Hát itt is hasonló tapasztalhatjuk, hogy az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Tehát itt van a változás. És ezen a de szócskán sokszor megfordul a mondani való, megfordul, mint itt is ebben a helyzetben, és azért fordulhat meg, mert van egy Isten. És ezért lehet de ebben a világban, mert Isten meg tudja fordítani. Mert ő az irányító igazából. Mi is szeretnénk irányítani életünket, valamikor ember a másik embert, de azt mondja itt az Isten igéje, de az Isten az irányító, a fő irányító ő. És nem biztos, hogy úgy fog történni, ahogy mi elterveztünk egy napot, nem biztos, hogy úgy fog megtörténni az, amit tervezgettünk már hosszú hetek óta, mert jöhet a de. Isten beleszólhat, a nagy irányító, és de jó, hogy beleszól, mert fontos, hogy ő beleszóljon mindannyiunknak az életébe, és a világ történetében is. Baj lenne, ha ő nem szólna bele. De van egy Isten, aki bele tud szólni, és azért szól bele, a mi érdekünkben teszi ezt. Hát hagyd mondjak csak még egy ilyen igeverset, hogy milyen fontos, hogy ő beleszól a mi életünkbe. Például 1 Korintus 15-ben van megírva, a halál fullán ki a bűn ereje pedig a törvény. De hálad Istennek, aki diadalt adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Megfordul el az igevers. És olyan, mint egy ajtó nagy sarok vas, sokszor azt nem is veszük észre, nem is nagyon figyeljük, hanem a kilincset, meg lehet a benne lévő üveget, vagy bármi mást. De milyen jó, hogy megfordul az ajtó, és megfordul ugyanúgy a mi életünkben is ez a helyzet, mert mi a halál hullánkját kaptuk be. Az halált okoz nekünk, az örök halálba mennénk, de az Isten mégis diadalmaskodott a halálon. Eljött az ő egyszülött fia. Meghalt ugyan, de föltámadt, megtörte a halál elejét, és megtöri a te életedben, és az én életemben, és ha ő benne hiszünk, és lehet egy de szócska. Bennünket legyőzött a bűn, bennünket legyőzött a sátán, bennünket legyőzött a halál, de Isten mégis diadalmaskodhat, és győztessé tehet bennünket. De jó, hogy van de ebben a világban. És azért van de, mert van egy olyan Isten, aki könyörülő, aki kegyelmes, aki szeret téged, meg engem is, és megfordítja, jóra fordítja a világ sorsát is, bármennyire látjuk, hogy milyen rossz irányba megy, egyszer lesz egy új ég és új föld, mert van de, mert van Isten, aki mindent majd helyreállít. És a saját földi életünkben is megtapasztalhatjuk ezt a defordulatot. Méghozzá erre is hagyj hozzak fel egy bibliai példát, egy igeverset, úgy szintén Pál korintusi levéléből. Nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titus testvéremet. De hála legyen az Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket. Nyugtalankodik Pál, nincs nyugalma, békétlen, hol van már az ő testvére, hol van már Titus. De az Isten közbelép, az Isten nyugalmat ad Pálnak abban a helyzetben is. Békét ad neki, sőt, eredményt ad neki abban a helyzetében. Mi is megtapasztalhatjuk nem egyszer, hogy körbevesz sok minden bennünket, sok minden lenyom bennünket, nyugtalanságot ad nekünk, de Istenhez fordulunk, és ő békét ad, megfordítja azt a kétségbe esett helyzetet. Közben lehet, hogy nem változik meg semmi, de a szívünk már megváltozik. Mássá lesz, átformál bennünket, megnyugszunk Isten szeretetében. Milyen jó, hogy ezt is megtapasztalhatjuk a földi életünkben, és mindez azért, mert van egy könyörülő, szerető Istenünk, aki kézben tart mindent, és tud fordítani a világ életén a te életedön. És hát ebben a bibliai igeversben is ez van megírva, az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Hát, hogy egyből eszembe jutott az a történet, amikor az emberek összeálltak, és úgy gondolták, hogy megépítenek egy nagy tornyot, a bábeli tornyot. Tervezgettek, na építsünk egy jó nagyot a mi dicsőségünkre. Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek a teteje az égig éljen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földszínén. egetverő volt a terv. Hozzá is láttak. És aztán jött a de. Mert Isten belenyúlt ebbe a gonoszságba. Ami ott kezdett kialakulni. És tényleg a nyelven keresztül nyúlt bele. És változott meg az egész terv. Nem jött létre nagy tervezgetés, nem valósult meg, nem épült, nem fejeződött be a torony. Összezavarta Isten mindenkinek a nyelvét, nem értették meg egymást, és szétszélettek a fölszínén. Azt kellett volna tenniük amúgy, mert Isten nem mondta nekik, hogy foglaljátok el, szaporodjatok, sokasodjatok, és foglaljátok el ezt a földet. Nem egy helyre összpontosítani, egy megavárost építeni, egy nagy tornyot építeni, nem ez volt Isten parancsa. És Isten beleszól. Engedi őket egy darabig, aztán a nyelven keresztül megváltoztatja a tervet. Egészen más történik. Hát ezt látjuk ebben a történetben, de több ilyen példát is föl lehet hozni a Szentírásban, amikor a nyelven keresztül az Isten megváltoztat egy tervet. Például ott van Bálák, Moáb királya, aki azt gondolja, hogy jön itt Izrael népe, milyen erős népe, ezt nem tudjuk majd legyőzni. Na de hívjuk csak egy prófétát, egy látót. És ha majd megátkozza ezt a népet, akkor majd meggyengülnek. És akkor majd bírunk velük. Hát hívják Bálámot, a prófétát. De mielőtt ő elment volna a királyhoz, az Isten itt is közbe lép. Beszél Bálámmal, és mondja neki, hogy csak azt mond, amit én mondok. Semmi mást. Egy kicsit nehezen kellett meggyőzni ezt a prófétát, nem volt könnyű, hogy elinduljon ezen az úton, aztán elindul, mert még akadályok is vannak az úton, és ott áll a király előtt, azt várja, hogy majd megátkozva ezzel a népét, megáldja. Háromszor próbálkozik, hogy a terve megvalósuljon, Moáb királya, hát ha, na most Bálám majd megátkozza ezt a népet, és másodjára is megáldja, meg harmadjára is. Ember tervez, Isten meg a nyelven keresztül valakinek valami mást ad, és megfordul az egész. És nem az történik meg, amit az ember eltervezett. Vagy nézzünk meg egy másik bibliai történetet. Dávid nagyon nehéz helyzetbe kerül, menekül fia Absalom elől. Fut, nem sok egér útja van, ott vohol a fia a nyakán, nem sok ideje van, meg szomorú is, meg fáradt is, meg erőtlen is. Megy. És meghallja, hogy az egyik legnagyobb tanácsadója átállt Absalomhoz, Ahitófel. Már pedig erről az emberről abban az időben azt lehetett tudni, ami le is van írva a Bibliában, abban az időben olyannak tartották Ahitófel tanácsát, amit adott, mintha Isten szavát kérdezték volna meg. Ilyennek tartotta Ahitófel minden tanácsát, Dávid is, Absalom is. Vagyis nagyon is megfogadták, amit ez a tanácsadó mondott. És olyan úgy vették, mint Isten szavát. Na, amikor ezt megtudja Dávid a menekülésében, akkor elkezd imádkozni. Így olvassuk a Bibliában, amikor megjelentették Dávidnak, hogy Ahitófel és az összeesküvő között van Absalomnál, ezt mondta Dávid. Kérlek, Uram, hiúsítsd meg Ahitófel tanácsát. Amikor fölért Dávid a hegy tetejére, ahol imádkozni szokott az Istenhez, éppen szembe jött vele az arki Husaj, tépet ruhában és földre szórva a fejére. És Dávid azt mondja, nagyszerű, itt vagy te tanácsadom, ha velem jössz, akkor sok hasznunk nem lesz belőled. De ha elmész Absalomhoz, az én fiamhoz, és ott felajánlod a te szolgálatodat, akkor te meghiúsíthatod Ahitófel tanácsát. Látjátok, Dávid, ahogyan befejez és áment mond az imádkozására, Isten már vele szemben hozza a megoldást. Na de hát ez még nem azt jelenti, hogy majd a fiú, az Absalom majd hallgat is, aki meg akarja ölni apját, hallgat is erre a tanácsadóra. Meg is kérdezi elsőnek, hát ki más kérdezne, mint Ahitófel. Mit tanácsolsz? Mit csináljunk? És nagyon jó tanácsot ad Ahitófel. Most kapd el Dávidot, fáradtan, nincs még összeszedve a serege, most menj utána, most tudod elkapni. Őt kell megölni egyedül. Ő rá kell összpontosítani. Fáradt mindenki. Ne válts sokáig. Akkor megkérdezi Husajt is. Jön megint egy másik nyelv. Ő meg azt mondja, hát természetesen Dávid mellett van, azt mondja, hogy vágyunk még. Mert hogyha sorokba szorítunk egy oroszlánt is, akkor még jobban védekezik. Így most ne szorítsuk be, szedjük össze erőnket, és majd úgy rohanjunk neki Dávidnak. És ez idő alatt, mivel végül is Absalom Husaj tanácsára hallgat, időt nyel Dávid, hogy végül visszaszerezze a trónt, és visszajön a királyi székbe, és visszatérjen Jeruzsálembe. Milyen érdekes? Ki volt ott minden mögött, aki meghiúsította Ahitófel tanácsát? Akire mindig hallgattak. Most miért nem hallgattak rá? Mert Isten úgy akarta. És fordított egyet. Életedben volt ilyen? Átéltél ilyet, hogy egyszer csak az Isten egy nyelven keresztül megfordította az egész történetet. Nekem volt egyszer egy olyan vizsgám, ami borzalmasan rosszul sikerült. Nem gondoltam volna, hogy olyan rosszul fog kijönni belőle. Egy bizottság előtt vizsgáztam, több tanárral, és éreztem, hogy ez nem sikerült valami jól. Aztán később megtudtam, hogy azon ment a vita, hogy én velem mit csináljanak. Mert ez nem nagy eredmény volt, elvileg itt buktatni kellene. Itt egyes kéne adni. Egyetlen egy ember volt a bizottságban, az öt közül, pont az elnök, aki meg azt mondta, hogy nem. Mert mondott olyan dolgokat is, meg nézzétek, szedjük össze, ez megéri, átmehet, sikeres vizsgával mehet tovább. És végül az a négy arra az egyre figyelt oda, és mindenki engedett végül, és átmentem. Pedig ez az egy ember már nagyon idős volt, úgy hívták be, mint hát jöjjön be. De már igazából sok vizsgán már nem volt jelen. Milyen érdekes? Ha ő nincs ott, mondhatnám így, akkor mi lett volna vele? Na de Isten úgy gondolta, hogy én ott menjek át azon a vizsgán. És tegyek sikeres vizsgát, és átmentem azon a vizsgán. Sokszor egy ember, pont az ember van ott, nem hallgat, megszólal, és fordul az embernek az élete. Máshogyan alakul, mint alakult volna. A te életedben is lehet, hogy pont van ilyen, hogy pont találkozol egy olyan emberrel, pont mond valamit, és neked pont akkor annyira kellett, hogy azt mondja, vagy abba az irányba terelgessen téged, és megfordul. Más terveztél, vagy valaki más tervezett veled kapcsolatosan, de ezzel az illetővel találkoztál, mivel azt mondta, más irányt vesz az életed. Nagyon érdekes. És mindez mögött a mindenható Isten van. Lásd meg ezt. Hogy Isten kezében van az irányítás. Sokszor, amikor nagyon rossz dolgok is történnek velünk, akkor is ő tudja megfordítani, talán egy emberen, vagy egy mondattal az egész történetünket. És tud megoldást adni, hogy kijöjjünk abból a szituációból, abból a meleg helyzetből. Isten kezében van az irányítás. Azt olvassuk a 9. versben, amit felolvastam, az embernek az értelme tervezi ki útját, de az Úr irányítja járását. Tervezgethetünk mi, gondolkodhatunk mi, az Úr irányítja a járást. Ő dönti el úgyis. Hogy lesz és mint lesz. József története annyira látható példája ennek. Testvérek irigykednek Józsefre, meg kell ölni. Nem szabad életben hagyni. És eltervezik, hogy amikor meglátják, akkor megölik. Jön is, aztán ott összesugnak, hogy akkor végeznek vele. De mégsem tették. De érdekes, miért? Hát pedig eltervezték. Egy valaki ott is megszólal. Egy valaki ott is felszólal. Rúben, hát csak a mi testvérünk. Ne öljük meg. Dobjuk a kútba. És bedobják a kútba. És aztán ott is lehetne hagyni, éhen, szomjan, aztán hagy ott meghalnott a száraz kútba, De aztán megszólal egy másik testvér, és ő pedig azt mondja, hogy hát itt jön egy karaván, adjuk már el akkor ennek a karavánnak, mondja Júda. És elkerül József Egyiptomba rabszolgaként, sok nehézséget megél, még akár meg is öletették volna, Potifár is akár nem csak a börtönben, meg is gyilkolhatta volna, nem tette. Miért nem? Mert ott is ott volt egy beszócska. Ott is fordított egyet az Isten. És aztán utána fölhozta abból a mélységből a mindenható Isten Józsefet, és a fáró jobb keze lett. Micsoda hatalmas változás. Ki tervezte ezt így? Ki engedte meg? Sokszor megengedi az Isten a rosszat a mi életünkben, de az a terve velünk, hogy egy vezető lesz belőlünk. Akkor az lesz. Az a terve velünk, hogy akkor úgy fogja csak, úgy lesz a mi életünkben. Bármennyire is bejönnek az emberi rossz indulatok, a bűnök, a gondok, Isten akkor is ő tartja kezében az irányítást. És ő tudja megadni Józsefnek is, hogy végül is onnan abból a mélységből följöjjön. Nagyon érdekes, amit József mond itt a végén, amikor mindezt átéli, és ott vannak a testvérei, megbocsát nekik, akkor a következőt mondja nekik, de most ne bánkódjatok, és ne se keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. De hogy egészen máshogyan látja, nem? Nem az emberi módon. Hogy nem ti adtatok el ide, nem ti miattatok kerültem én ide, hanem emögött az egész mögött Isten van. Ő ide küldött, felemelkedik az Isten szintjére, József, onnan látja, ő ide küldött, hogy ti tudjatok majd enni, és tudjak rólatok gondoskodni. Mennyivel más, hogyan szoktunk mi így nézni az életünket? Hogy gáncsoskodik valaki, kitúr valaki, vagy ez meg az a rossz történik velünk, és nem a szomszéd tette, nem az a másik tette, megengedte, nem jól tette, amit tett, természetesen. De emögött az Isten van, aki jóra tudja fordítani, és tud egyet fordítani tényleg az életük vasán, ajtaján. Mert ő kezében van az irányítás. És aztán mondja is nekik, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra folytott azt, hogy úgy cselekedjék, ahogy az ma van, és sok nép életét megtartsa. Így gondolkozni, és így gondolkoz életet felől. Ne csak azt a kis apróságot, azt a pontot lássuk, hanem tudjunk fölemelkedni, és Isten szemüvegével, Isten látásával lássuk a mi életünket. Tudom, hogy nehéz, főleg amikor benne van az ember abban a nehéz helyzetben. De hidd el, hogy abban a nehéz helyzetben is Isten tartja a te életedet, ő irányít. És minden tud, hogy miért történt, és tudja azt is, hogy abból hogy fog téged kivezetni. És hogy fog abból jót csinálni, a rosszból jót kihozni. Izrael nép, és amikor ott volt a fogságban, Egyiptomban, akkor olyan érdekes az is, hogy Isten miket tud, milyen embereket tud felhasználni, amikor azt mondja Mózes a népnek, hogy kérjen minden férfi szomszédjától és minden asszony a szomszédasszonyától ezüstöt és arany ékszereket. Hát pont az egyiptomiaktól. Hát már kaptak annyi csapást. Pont Izrael népétől már elegük lehetett Izrael népéből, nem? Most azokhoz mi menjünk el, azt kérjünk drága ékszereket, aranyat, ezüstöt. És úgy folytatódik a történet, hogy ez az igevers, az Úr pedig jó indulatot támasztott a nép iránt az egyiptomiakban, és annak a férfinak, Mózesnek is nagy volt a tekintélye, Egyiptom országában, mint a fáró szolgái, mint pedig a nép előtt. Jó indulatot támasztott. Hogy eszembe jutott, hogy én szenvedtem nem ezzel a magyarral, hanem gyenge tantárgyam volt a magyar, és amikor gimnáziumban voltam, akkor hát ott gondolkoztam, hogy mi lesz itt velem ezzel a magyarral. És kaptam egy olyan magyar tanát, aki olyan jó indulattal volt velünk. Hát tudta is, hogy én hívő vagyok, meg valamikor, amikor dolgozatokat írtunk, akkor én bele is vettem egy-egy olyan versbe Isten dolgait, tetszett neki. És a legvégén, amikor érettségi mindenen átmentem, akkor meg segített is engem tényleg, akkor azt mondta, hogy hát ha Isten ilyen pályára szánt engem, mert már mondtam, hogy nekem a teológiára kell tovább mennem, az ilyen ember csak segíteni kell. De ki adta ezt neki? Kaphattam volna egy másik magyar tanárt, aki meg esetleg gyűlöli a hívőket, nem szereti, nem kedveli, akkor nekem lehet, hogy annyi is lett volna. De Isten így tervezte, hogy ezeket meglátni az életünkben, jó indulatot támasztott abba a szomszédba, abba a másikba, mert pont azon a területen az embernek gyenge volt, pont azon a területen kellett, hogy Isten ott segítsen meg bennünket. És megsegítette Izrael népét is, ilyen módon, és így jöhettek ki abból a fogságból. Ugye elgondolkoztam azon is, hogy Jézus Krisztus milyen nehézségeket élt meg, keresztre feszítik Heródes, Pilátus ott, bíráskodik fölötte, és ott van a kereszten, hogy engedhette meg ezt az Isten. A saját fia ott abban a rosszban, fájdalmakban, minden bűnt magára véve, ott hal meg. Hát miért engedte meg az Isten? De nézzétek meg, hogy ott is egy határig engedi meg. Csontja ne törettessék. Azt már nem engedi meg. Azt már nem engedi meg, hogy az ő fia ott maradjon a kereszten, és ahogyan a gonosztevők ott szoktak maradni, a madarak csipegessék a húsát, meg a szemét válják. Nem engedte. És azt is nem engedte, hogy úgy viselkedjenek vele, mint ahogyan szoktak egy gonosztevővel, akiket megfeszítenek, hogy bedobják valahova, vagy kidobják valahova, nincs neki rendes temetése. Indítja egy nagyon főrangú embert, Arimatéa Józsefet, akinek hatalmában áll az, hogy elkérje ezt a testet, kikérje ezt a testet, és a saját síjába temetesse. Milyen érdekes, hogy látjátok, hogy ott is egy határig enged az atya, és utána pedig már úgy történik, mert addig is úgy történt, mert azt a rosszat is, amikor megengedi, minden meg volt írva, hogy az így lesz. Megengedi azt a rosszat. Belekalkulálja az Isten azt a sok rosszat, hogy feszíts meg, meg azokat az ütlegeléseket is. De aztán innen jön föl Jézus, a mélyből, a pokol mélyéről, és támad föl, hogy nekünk jó legyen, örök életünk legyen, üdvösségünk legyen. Őt pedig örökön, örökké imádjuk, dicsérjük és magasztaljuk, amit tett értünk. Milyen jót hozott ki ebből az Isten. Még ha ilyen nehézségeket is kellett átélni a fiának. És milyen jót hoz ki a te életedben is az Isten, mint át kell élned gyermekeként nemes személyiségeket. De hidd el, a szál az ő ujjában. Ő tartja azt a szálat, és ő irányít. Nem a sátán, nem a gonosz, hanem a mindenható Isten. És ő fordítja meg egyszer csak az embernek az életét is. Föltámadunk majd, és örökön-örökké vele lehetünk. Vagy egy esetben hoz óriási fordulatot a mi életünkben, akár mint József életében, vagy Dávid életében, vagy ami meg lett itt említve. Jó őt imádni, és jó így látni a mi életünket ebben a igeversen keresztül, és jó látni azt is, hogyha ő kezében van minden. Ő irányít, ő tervezi meg a te napodat is. Ő tudja, hogy mi fog holnap veled történni, mert mi fog velem holnap történni. Akkor természetesen az embernek úgy kell viselkednie vele szemben, hogy akkor én nem dicsekszek. Mert nincs mire. Példabeszédek egyik igeversében az van írva, ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap. Akkor nem dicsekszek. Mert az ő kezében van minden, nem az én kezemben, nem én irányítok, hanem ő irányít, sőt, az én életemet is oda akarom adni neki az ő kezébe, hogy még jobban az ő irányítás alatt legyek, és még jobban tegyem azt, amit ő mond, és nem dicsekszek, őt dicsérem, mert ő tud mindent, a jövőmet, a holnapomat és mindenemet. Nem úgy viselkedek, mint a bolond ember, aki azt mondja, hogy lerombolom a csűrömet, nagyot építek, aztán el leszek én így, sok éven keresztül. Mintha tudná az, hogy mi lesz holnap. És akkor mondja az Isten, hogy a bolond, hát ma elkérik a te lelkedet, ma meghalsz. Ki élesz az a sok-sok mindent, amit felhalmoztál. Nem lehet az ember ilyen gőgös és büszke, hogy így tervezgeti az életét, és így berendezkedik, meg így gondolkodik, mint a bolond gazdag. Hanem nekünk úgy kell gondolkodnunk, tudva az, hogy Isten kezében van az irányítás, hogyan Jakab írja a levelében, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és térséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok. Ha az Úr akarja is élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek, elbizakodottságotokban minden ilyen kérkedés gonosz. Tehát amikor tervezgetjük a napunkat, meg hogy hova fogunk menni, meg erre utazunk, meg arra megyünk, akkor soha ne felejtsük el, hogy Isten kezében van az irányítás. Ha az Isten úgy gondolja, akkor igen, akkor tényleg el fogunk oda menni. Ezzel a megalázó szívvel legyünk mi Isten előtt. És őt magasztaljuk, és őt dicsérjük. Mert mi magunkat miért dicsérnünk? Azt se tudjuk, hogy 5 perc múlva mi lesz. Tudjuk? Olyan jó ezt látni, hogy Isten kezében van minden. És ezért őt magasztalt. Valósuljon meg az ő irányítása te életedben. Lásd meg azt, hogy hatás szabad te életedben a gonoszságnak is. És tudja jóra folytani, meg tudja fordítani. Tud olyan embereket adni. Megfordul egy mondaton keresztül az a helyzeted. És ne bízz ezért magadban, hanem bízz a mindenható Istenben, aki irányít, aki kezében van, ott van a te jövőd, aki által reménységgel élheted a te életedet, még ha nem is tudod, hogy mi lesz holnap, de tudod remélni azt, hogy örök életed van, sőt, tudod ebben hinni, és hidd el, hogy aki ezt megmondta neked, aki eltervezte az egész világ történetet, meg mindent tud, hogy hogy lesz a vége, az úgy lesz a te életedben. Ezért mi reménységgel élhetjük mindannyian a mi életünket, a holnapunkat, a mai napunkat is, Istenben bízva. Hát kívánom, hogy ez a reménységgel éljük meg a mi életünket, és lássuk meg, hogy minden esetben is, jóban, rosszban, Isten kezében van az irányítás. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy te tényleg Úr vagy a világ fölött, és minden fölött, ami parányi életünk fölött is. Te tartasz minden szálat a kezedben. Te vagy az, aki megenged dolgokat, és te vagy az, aki hatást szabsz dolgoknak. És te vagy az, aki fordulatokat hozol, jó fordulatokat hozol a világ történetében, és a mi életünkben, a te fiaid, gyermekeid életében. Áldunk ezért téged. Bocsáss meg, hogy mégis úgy tudunk aggódni, nyugtalankodni, kis hitűen, hogy elveszítjük ebben való hitünket, hogy minden a te kezedben van. És mi rossz történhetne velünk. Annyi mindentől meg tudunk ijedni és félni tudunk. Mert nem igazán bízunk benned. Te köszönjük, hogy akkor is jössz a te szabaddal, akkor is jössz a te szereteteddel, és megfordítod a mi szívünk állapotát. Hitet fakasztasz benne, nyugalmat adsz, eltűnik a félelem, eltűnik a megijedtség, kétségbeesés, és a te nyugalmad lesz úrrá rajtunk. Köszönjük, Urunk, hogy te tudsz igazi jó fordulatokat hozni földi életünkben. És köszönjük, hogy bármilyen rossz vagy kísértés, nehézség él bennünket, te tudsz igazán abból kihozni, és te kezedben van akkor is az életünk. Áldunk azért, hogy lesz egy nagy fordulat, a tieidnek az életében, mindazok életében, akik benned hisznek, és ezzel csak ott lehetünk majd föltámadva a te országodban, a te dicső hazádban, és örökkön örökké téged magasztalhatunk, aki vállaltad értünk a halált, vállaltad a bűneinket, vállaltad, hogy a büntetésünket elhordodod és elszenveded, sőt, belehaljál. De köszönjük, hogy élsz, és a mi életünkben is életet hoztál. Áldunk ezért téged. Téged szeretnénk dicsőíteni minden nap. Bocsáss meg, ha magunkat dicsérgetjük. Bocsáss meg, amikor magunkat nézzük nagynak. Pedig oly porszemek vagyunk. Azt se tudjuk, mi fog történni pár perc múlva. Hagyd tudnánk előtted leborulva, téged imádva, téged látva, hatalmadat, nagyságodat, te hozzád ragaszkodva élni a mi életünket. És köszönjük, Urunk, hogy imádkozhatunk azokért is, akik nehéz helyzetben vannak. Mert te tudsz ott is vigasztalni, bátorítani. Te tudod Gizike nénit megvigasztalni férje elvesztése után. Add, Urunk, hogy te töröld le a könnyeit, és tudjuk, hogy majd ezzel úgy letörlöd, hogy soha többé nem fog könnyezni. Áldott legyen ezért a szent neved, hogy minden fájdalmunkat, minden nehézségünket, minden könnyünket tesszel végérvényesen letörlöd, és az arcunkon már nem lesz fájdalom meg szomorúság, csak öröm, csak áldás, csak vidámság, csak boldogság a te országodban. Ezért téged magasztalunk, Urunk, hogy mindez is a te kezedben van, és te tervezed el e világ jövőjét, és te fogod véghez vinni is. Áldott legyen ezért a szent neved. Amen.
Amen.